Köszönöm a felkérést, és úgy látszik, hogy ebben a pufferzóna szerepben benne ragadtam egy csomó konferencián és tanácskozáson, hogy mindig én kaptam azt a szerepet, hogy behozzam a lemaradást. De azt hiszem, hogy most nincs nehéz dolgom, hiszen az előttem megszólalók gyakorlatilag a szakellátáson belül az összes lehetőséget, jövőképet, rövid és hosszú távú elképzeléseket vázolták. Nekem az a feladatom, hogy a védőnői szolgálatról és a védőnői szolgálat kapcsolódásáról a mai témánkhoz beszéljek. Az bizonyára mindannyian tudják, vagy nagyon sokan tudják, hogy a védőnői szolgálat idén 104 éves. Akárhogy is nézzük, azért ez egy hatalmas és hosszú időszak, és ez alatt az időszak alatt, a 104 év alatt a védőnői szolgálat folyamatosan tudott alkalmazkodni az aktuális trendekhez, az aktuális szakmai kívánalmakhoz, az aktuális közegészségügyi elvárásokhoz és mutatókhoz, mindig rugalmasan és mindig a céloknak megfelelően tudta teljesíteni a feladatát. Hiszen a védőnői szolgálat az egyik legkomplexebb primérprevenciós ellátás az alapellátáson és a szakellátáson belül is, gondolok itt a kórházi védőnökre. A folyamatos fejlődés és a rugalmasság az áloga annak, hogy a szemléletváltás is folyamatosan létre tud jönni. Csak gondoljunk arra, hogy 30 évvel ezelőtt milyen volt például egy szülés körüli ellátás, és milyen most. Nekem 3 gyerekem van. Az egyik 29 éves, a középső 20, a legkisebb 15, tehát mind a háromnál volt szerencsém megtapasztalni az akkori épp aktuális trendeket. Amikor a legidősebbet szültem, akkor bizony még nagyon komolyan 3 óránként lehetett szoptatni a gyereket, szülés után azonnal elvitték, jól lecsutakolták, utána megkaptam felöltöztetve. El kell mondjam, hogy egyébként engem nagyon-nagyon frusztrált az, hogy nem volt velem a gyerekem. Ráadásul nem volt bőr-bőr kontaktus. Én akkor már úgy éreztem ösztönösen, hogy ahogy a gyerekem megszületett, még a köldökzsinór elvágása előtt már a hasamra kellett volna tenni, mert azt kívántam, éreztem, tehát ösztönösen éreztem, és annak idején védőnőként is az ilyen megérzésekre nagyon-nagyon nagy támogatást helyeztem, hiszen amikor már másodikat szültem, hál' Istennek mind a 3 szülésem különösebb beavatkozásmentes volt. Jó, az elsőnél volt egy kis oxitocin, hát akkor ez volt még a protokoll. A másodiknál és a harmadiknál pedig problémamentesen, viszonylag gyorsan leizzadt. Nem mondom, hogy fájdalommentesen, mert azért valljuk be őszintén, a szülés az jár bizonyos fájdalmakkal, de ezek a fájdalmak mindig olyan produktív és jó fájdalmak, tehát amikor így teremt az ember valamit, amikor így létrejön valamit, tehát egész másképp éli meg, mint mondjuk egy betegségből kifolyó fájdalmat az ember, és mind a 3 szülésemnél ott volt a férjem is, aki az elsőnél még kibemászkált, mert hogy nem bírja a kórházszagot jelszóval, és nagy szerencsém volt, hogy mind a 3 alkalommal a volt osztálytársa volt a szülésznő, és a férje, az ő férje ismerte jól, tehát ez az elsőnél, ez a kibemászkálás, hogy jaj, nem bírom kórházszagot, de jaj, be akarok menni a feleségemhez, tehát 4-5-ször kibemászkált, aztán utána úgy döntött, hogy végig is bent marad. A második, harmadik gyerekünknél pedig már teljesen természetes volt, hiszen addigra már egy összeszokott jó csapat voltunk gyakorlatilag. És annak idején emlékszem, amikor bő 32-33 évvel ezelőtt az együttszülést az én kórházamban, tehát a területet, ahova tartoztam kórházamban elindítottuk. Bizony nagyon nagy volt a szakmai ellenállás mind a kolléganők egy részének a részéről, mind a szülészet, gyerekgyógyászat, újszülöttesek részéről. És akkor még nem volt gyerekem, még nem voltam férnél, és akkor úgy elgondolkodtam rajta, hogy na most kell ezt csinálni, nem kell csinálni, vagy most akkor mi legyen? Mindenki azt mondja, hogy nem lesz jó, hogy ez nem jó, mindennel ellenkezik, nincsenek megfelelő protokollok, szakmai irányelvek hozzá, miért kell? És ahogy kaptam a visszajelzéseket utána, az első csoporttól, aki szülésfelkészítő tanfolyamon vett részt, gyakorlatilag 90%-ban az én gondozotti családi köreimből került ki, és kaptam a visszajelzéseket, főleg a szülés után, hogy mennyit számított és milyen sokat jelentett, akkor megnyugodtam, hogy jó úton járunk. És én azt hiszem, hogy ez a mai konferencia is arról szól, hogy összegezzük egy kicsit a múltat, nézzük meg, hogy most hol vagyunk, és folytassuk tovább a jövőben, hiszen az előttem szólók is azt bizonyították, hogy jó úton járunk. Viszont azt tudnunk kell, hogy a családbarát ellátás nem a szakellátáson belül kezdődik. Természetesen ott is így bonyolódik, és nagyon fontos, hogy mindenhol meglegyen a családbarátság kritériuma, lehetőleg az összes kritériuma, viszont a védőnő a várandóság elejétől, a várandóság diagnosz, illetve a várandós kisfőn kiadásától egészen a nők 65 éves koráig kapcsolatban van a családokkal, bizalmi tőkével bír, sokszor generációkon átívelő tudás birtokában van, hiszen a családok otthonában gondoz. Nincs olyan település, ahol ne lenne védőnői ellátás, bár országos védőnői szolgálatról sajnos még nem beszélhetünk, hiszen nagyon több ezer fenntartóról tudunk beszélni még jelen pillanatban. De a védőnő az, akihez bármikor, bármilyen kérdéssel, kéréssel, problémával tud fordulni a várandós kismama, az újszülöttes kismama és a családja. A védőnő az, akitől megkapják azokat az információkat, ami a várandósággal és utána korai gyermekágya, késő gyermekágya, csecsemőkorral kapcsolatban nagyon fontos. A védőnő fel tudja készíteni a szoptatás sikerességére a kismamát. Ebben nagyon fontos egyébként a laktációs tanácsadókkal történő együttműködés és cél is, például a Családbarát országon, országpályázaton belül. Azt hiszem júliusban, július közepe felé indul az első körben a kórházi védőnők szoptatás támogatói képzése 2x20 órában. Nagyon-nagyon fontos, hogy szakellátáson belül gyakorlatilag az aranyórában és a szülés körüli időszakban, amikor egyébként tombolnak a hormonok, és ha egy kék virág nyílik a tévében, már attól elsírja magát az ember, és egyébként pedig a fellegek fölött jár, körülbelül 7 emelettel. Tehát nagyon fontos, hogy megfelelő szakember legyen, aki tud segíteni. Illetve a várandóság alatt még a szülésre felkészítés is nagyon fontos. Kell, hogy tudják a kismamák a jogaikat, kell, hogy ismerjék a lehetőségeket, hogy az adott intézményben, ahol ők szülni fognak, milyen lehetőségek vannak. Például a roomingről mindenki beszélt, az együttszülésről mindenki beszélt, de mik azok a pluszok még esetleg, vagy mire számíthat egyáltalán, hogyha eljön az idő és meg fog születni a gyermeke. És ami még nagyon-nagyon fontos, és erről még nem beszéltünk, a tévhitek eloszlatása. Az egyik kedvenc ilyen éveken keresztül mindenki által hurcolt tévhit, amikor a reménybeli nagymama a lányát elkíséri mondjuk várandós tanácsadásra, vagy épp ott van, amikor a védőnő látogat, és akkor ilyen tök lazán közli, hogy jaj, én olyan nehezen szültem, biztos neked is így lesz lányom. És gyakorlatilag ez át szokott fordulni egy ilyen súlykolásba, ahelyett, hogy ezzel segítene a leendő nagymama. És nagyon fontos, hogy éppen ezért családilag vegyük figyelembe, tehát egységként vegyük figyelembe baba, mama, anya, gyermek, férj, nagyszülők is, mert az igazi támogatást, tehát a családi támogatást a szűkebb és a tágabb családi kör tudja megadni, és ebben nagyon-nagyon nagy szerepe van a nagyszülőknek is, tehát a tágabb családnak is. Ahogy beszéltünk már arról, kórházom, illetve szakellátáson belül, hogy milyen fontos a babama egység támogatása, az, hogy hagyjuk a saját tempójában a folyamatokat, és ez nagyon érvényes mind a születésre, mind pedig utána a szoptatásra, mert 3 gyereket szoptattam, hál' Istennek, a két kisebbiket már jó sokáig, és én akkor még saját magamtól jöttem rá a másodiknál, hogy nem kell itt tulajdonképpen azon görcsölnöm, hogy mikor eszik a gyerek. Nekem mind a 3 olyan volt, hogy 6-7-es koráig óránként kellett, hogy egyen, mert egyébként úgy gondolt, hogy éhen fog halni. Nem halt éhen, és amikor betöltötte a 6-7-et, akkor olyan szépen átálltak normális rendszerre is, amikor meg konkrétan úgy éreztem, hogy zombi leszek, és nem is tudom, mi lesz velem. De akkor érezték a gyerekek, hogy na innentől most már másképp kell, és nem volt semmi probléma. Az elsőt mértem, megmondom őszintén, mértem minden szoptatást. A másodiknál, a hazadás után 2 hétig, akkor úgy döntöttem, hogy nem. Hetente egyszer azért megmegyük, hogy megnyugodjak én is, mert látom egyébként, hogy nagyon jól néz ki a gyerek, és eszik eleget, de nem mértékegységekben kell számoljuk azt, hogy mikor épp mennyit kell egyen a gyermek. Mi sem vagyunk teljesen egy ilyen numerikus rendszerbe bekódolva, hogy minden nap ugyanannyit kell együnk, igyunk, mozogjunk, stb. Tehát mindig más és más. Az a lényeg, hogy lássuk, hogy fejlődik az a gyermek. El kell mondjam azt is, hogy a szoptatási mutatóink egyébként jók, sőt, kifejezetten nagyon jók, hanem ugye Európában a másodikak vagyunk, Szlovákia előz meg minket, amit én némi kételkedéssel fogadok, nem tudom, hogy ott milyen adekvát adatokból dolgoznak a szlovák kollégák, mi azért nagyon adekvát adatokból dolgozunk. Van még azért hova fejlődni, de ne legyünk elégedetlenek, és legyünk büszkék arra, ami van. Legyünk büszkék arra, hogy elindult, és egyre jobban működik a társszakmák közti együttműködés, a kommunikáció. Több védőnői konzultációt tartottam az elmúlt évek során, és mindig megjelent a védőnői kommunikációban az egységes nyelvezet használata, ugye, ahogy beszéltek is előttem erről a kollégák, és egyre inkább ki is alakul ez. Én azt látom, hogy a védőnői rendszer az, ami ennek a kiinduló pontja lehet, hiszen a védőnő nem csak akkor gondozza a családot, amikor épp ott van körzeten belül, hanem nagyon sokszor, amikor koraszülés van mondjuk, és bent vannak a kórházban, fölhívja a kórházat, tartja a kapcsolatot a családdal, vagy császármetszés után, vagy bármi, mondjuk toxémiás a várandós, és be kell, hogy feküdjön a kórházba, tehát folyamatosan tartja a kapcsolatot. Úgyhogy, és sok mindent már ehhez hozzátenni nem tudok az előttem elhangzottakhoz. Azt tudom mondani, hogy az együttműködésre készek vagyunk, mint védőnők, és tegyük össze tudásunkat, ami van, és a családot egységben kezelve minden jót kívánok mindannyiunknak a jövőre való tekintettel. Köszönöm, hogy meghallgattak.